Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. április 29-én. A második Timóteus 3:1-8 vett témából. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Különösen hálásak vagyunk, és ezt Isten és mindannyiunk előtt tanúságként szeretném mondani, szeretett Gábriel testvérünk csodálatos gyógyulásáért. Egyszerűen csoda történt, egy hatalmas csoda. Tüdőrák és mindkét tüdőszárny között műtét lehetetlen és biztos halált vár rá. De Isten csodát tett, talán nem egy csapásra, de minden esetre csodát tett, és a gyógyulás tökéletesen megtörtént. Gábriel testvér, állj fel, kérem, mindannyian egy kicsit másként ismerünk téged, mint ahogy ma itt állsz. Isten áldjon meg, Isten élő csodája közöttünk, visszaigazolása annak, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma is örökké. Douglas testvér az előbb elmondta, hogy imádkoztunk egy súlyos asztmában szenvedő gyermekért, és csodálatosan egy csapásra meggyógyult. Ó, bárcsak hittel, jobban megbízhatnánk Istenben, és a szaván tudnánk venni őt, és egyszerűen azt mondani, Uram, hiszen ez a miénk, megajándékoztál vele velünk, a te sebeid által meggyógyultunk. Tudjátok, éppen ami a gyógyulást illeti, megtörténhet egy gyógyulás csodája, de egy gyógyulás folyamata is lehet. Kiválasztottam egy ige helyet, hogy megmutassam nekünk, hogy még az Úr Jézus is kétszer imádkozott kézrátétellel, mert az első alkalommal a gyógyulás még nem volt teljesen bekövetkezve, csak a második alkalommal volt teljes. És előfordulhat, hogy valaki, ha egyszer imádkozva van, és a gyógyulás nem történik meg azonnal, akkor kétségek támadnak benne, és azt mondja, igen, mégsem történt semmi. Akkor gyertek egyszerűen vissza, és ha nem az első, akkor a második alkalommal meg kell, hogy történjen. Fontos, hogy az Úrhoz forduljunk. A Márk evangéliumában áll írva, a Márk 8. fejezetében 22. verstől a 26. versig. Márk evangéliuma 8:22-től 26-ig. Aztán Betsaidába érkeztek, ott egy vak embert hoztak hozzá, és kérték, hogy érintse meg őt. Ő pedig megragadta a vak kezét, és kivezette a falu szélére. Aztán nyálat tett a szemére, rátette a kezét, és megkérdezte tőle, hogy lát-e már valamit. Az felnyitotta a szemét, és így válaszolt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék járni körülöttem. Erre ismét kézrátétellel imádkozott, rátette a kezét a szemére, és a vak ember tisztán látott és meggyógyult. Amen. Ez is a Szentírásban áll. Hálás vagyok Istennek a Szentírás minden verséért, minden beszámolóért, amit ebben találunk. Itt az van írva, elolvasom még egyszer a 25. és a 26. verset. Erre ismét kézrátétellel imádkozott, rátette a kezét a szemére, és a vakember tisztán látott, és meggyógyult. Úgy, hogy a távoli dolgokat is élesen látta. Jézus hazaküldte őt a házába azzal az utasítással, ne menj be a faluba sem. Nos, bármi is volt az utasítás, menj vagy ne menj, mutasd meg magad a papnak, vagy nem mutasd meg magad. Ami azután következett, az nyitott kérdés maradt. Egy dolog azonban mindig biztos. Az Úr megmentett, megbocsájtott, és meggyógyított. És ő ma is ugyanaz. Megment, megbocsájt, meggyógyít. Van egy missziós parancsunk, amelyet mindannyian jól ismerünk, a Márk 16. fejezetének 19. versétől. Felolvasom a Márk 16. 19. és 20. versét. Már most, miután az Úr Jézus ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és leült az Isten jobbjára. Ők pedig elindultak, és mindenütt hirdették az ígét, miközben az Úr közreműködött, és a jelek által, amelyek ekközben történtek, visszaigazolta az ígét. Mi is ugyanazt az evangéliumot hirdetjük ma, amelyet az ő tanítványai hirdettek akkor. Talán ők egy kicsit jobban meg voltak hatva, mert tanúi voltak az ő szenvedésének, az ő halálának és az ő feltámadásának, és talán az is hozzájárult, hogy szemtanúi és fültanúi voltak, ami nekünk talán nincs meg, de hiszünk a tanúságtételüknek. Hiszünk abban, hogy az Úr szenvedett, meghalt, és harmadnapon feltámadt a halálból. Még ha talán ez a kis lenyűgözés pillanata, amikor megláttuk volna őt, mint feltámadottat, nem olyan érzékelhető nálunk, mégis elmondhatjuk, hogy mi is átéltük őt feltámadottként, mint azt, aki él. Hiszen ő szólt hozzánk, mi hallottuk az ő szavát, hozzájöttünk, ő megkönyörült rajtunk, és elfogadott minket. Magasztalva legyen az ő neve, különösen tekintettel arra, hogy éppen mögöttünk van nagypéntek és húsvét, a két nap, amelyek a megváltás történetében különösen nagy jelentőséggel bírnak. Hadd olvassam fel a zsidókhoz írt levél második fejezetéből, a 14. verstől a 18. verséig. És hadd szóljon hozzánk ez az íge szakasz is, és közvetítsen bizonyosságot számunkra. Zsidókhoz írt levél második fejezet a 14. verstől. Már most, mivel a gyermekek részesülnek a vérben és a húsban, ő is ugyanúgy részesült bennük, hogy az ő halálával elpusztítsa vagy megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halál felett, azaz a sátánt, és hogy szabadságra helyezze mindazokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabságban lettek tartva. Mert bizonyára nem az angyalok azok, akiknek gondját kell viselnie, hanem az Ábrahám utódai, vagy leszármazottjai, azok, akikről gondoskodik. És éppen ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válni a testvéreihez, hogy irgalmasságot, illetve könyörületességet gyakoroljon, és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy megbocsátást vagy engesztelést szerezzen a nép bűnéért. Mert éppen azért, mert ő maga is kísértést szenvedett, képes segíteni azoknak, akik kísértéseknek vannak kitéve. Egyszerűen csodálatos tudni, hogy a dicsőség Ura teljesen megfosztotta magát Istenségétől, azt levetette, és teljesen belépett az emberi természetbe. Isten ugyanis nem kísérthető meg, és ő sem kísért meg senkit a maga részéről, ahogy egy másik helyen olvassuk. Jézus ki volt téve a kísértésnek, sőt, itt azt olvassuk, hogy mindenben olyan kísértésnek volt kitéve, mint mi is. Hát nem sajátszerű ez? Nem, egyáltalán nem. Azért, hogy megérthessen minden kísértést, amelyeknek te is, én valaha is ki leszünk téve, különben ismét felülről ítélne felettünk, de nem így de így nem teheti, és hűséges főpap lett Isten előtt. Elolvasom még egyszer a 17. verset. És éppen ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válni a testvéreihez, hogy irgalmasságot, vagy könyörületességet gyakoroljon. Előzőleg nem volt az, hogy irgalmasságot, illetve könyörületességet gyakoroljon, és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy megbocsájtást szerezzen, vagy kiengesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert éppen ezért, mert ő maga is kísértéseket szenvedett, képes segíteni azoknak, akik kísértéseknek vannak kitéve. Milyen csodálatos szavak! Itt megpihenhet, ebben megpihenhet a hitünk. Nem létezik olyan próbatétel, amelybe te belekerülhetnél, amelynek ő ne lett volna kitéve. És ha senki sem értene meg téged, és a fejüket rázva elfordulnak tőled, állva hagynak, és talán azt mondják, vagy gondolják, hogy ez felfoghatatlan, vagy lehetetlen, fordulj ez esetben ahhoz, aki megért téged. Fordulj ahhoz, aki könyörületes lett, és így hűséges főpap mindaddig, amíg az élő Isten gyülekezete, a bárány menyasszonya el nem érte az ő tökéletességre jutását. Akkor elhagyja az ő kegyelmi trónját, amelyen a megbékélés vére van, amely mérettünk beszél, és azután a kegyelem trónja ítélőszékké változik, ahogyan a jelenések 8. fejezetében, Jelenések 8. fejezetében olvassuk is. A Jelenések 8. fejezete szerint azután, miután a szentek a 144 000 imádsága is felvétetett a nyomorúság ide alatt, a kegyelem trónja ítélet trónjává változik. Jelenések 8. fejezet a 7. pecsét megnyitásával kapcsolatosan. Az első vers. Amikor a bárány megnyitotta a 7. pecsétet, csend lett a mennyben körülbelül egy fél óráig. És láttam a 7 angyalt, akik Isten előtt állnak, nekik 7 trombita vagy harsona lett adva. Azután jött egy másik angyal, a kezében egy aranyfüstölő serpenyővel, az oltárhoz lépett, és sok tömjén lett adva neki, azért, hogy ajánlja fel az összes szentek imádságáért az aranyoltárra, amely a trón előtt áll, és a tömjén füstje felszállt az angyal kezéből Isten elé a szentek imádságáért. Ez a 7. pecsét első szakasza. A második pedig, ezután az angyal fogta a füstölő serpenyőt, megtöltötte az oltáról vett parázssal, és a földre vetette, vagy zúdította. Akkor mennydörgés, hangok, villámlás és földrengés keletkezett. Erre fel a 7 angyal, akiknél a 7 harsona volt, felkészültek, hogy trombitáljanak, megszólaltassák a harsonát. Csak éppen azért olvastam fel ezt az íge szakaszt, hogy megmutassam nekünk, hogy csak azután, miután a szentek összes imádsága, mindazok, akik a megváltásra és az első feltámadásra eleve elrendeltettek, Isten trónja elé érkeztek, csak azután válik a kegyelem trónja ítélő trónjává, ítélet trónjává. Előzőleg a szentek imádságai a füstölő edényben, a füstölő serpenyőben vannak, aztán az oltárról a parázsló szén is oda kerül, és a földre lesz zúdítva, aztán villámok, mennydörgés és földrengés következik, és aztán elkezdődik a végidő. nem csak a végidő, hanem az ezer éves birodalom felállítása előtti utolsó szakasz, nevezetesen Isten elszámolása az emberiséggel, amely nem hit benne, amely elment figyelembevétel nélkül mellette gúnyolta őt, és nem volt hajlandó hinni. Tekintettel arra, hogy ma elvárjuk, hogy Isten munkálkodjon közöttünk, szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levél 13. fejezetét. Előzőleg olvastuk, hogy ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ezt is említettük, és azt a csodálatos ígét, amelyet Branham testvér újra és újra a gyertyatartóra állított, és különösen a betegekért való imádságok előtt megemlített. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versét, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Istenre feltekintve számíthatunk arra, hogy ő jelen van, hogy ő megment, hogy meggyógyít, hogy Isten ígéje visszaigazoltnak bizonyul, hogy mint akkor a vakot kézen fog minket is, és vezet, amíg kezeit ránk nem teszi, megnyitja a szemünket, és amennyiben az elsőre nem történik semmi, akkor aztán másodszor is kézen fog minket, újra kézrátétellel imádkozik, amíg tisztán nem látunk. Szeretteim, amikor az ő kezét először tette a vak szemére, látott, de nem tisztán, hanem homályosan. Az embereket valami fáknak látta, és ez nem volt elég. Nekünk tisztán kell látnunk, és nem homályosan. Értitek-e mi ennek a jelentősége? És aztán másodszor is eljöhetünk az Úrhoz, és rábízhatjuk magunkat, hagyhatjuk, hogy ránk tegye a kezét még egyszer. Ennél fogva is el kellett mélyednem abban, milyen csodálatos lenne, amennyiben az Úr láthatóan jelen lenne minden összejövetelen, és mi itt imádkozó sorba állnánk, és hozzáfordulnánk, és ő ránk tehetni az ő kezét. Hiszen mindannyian teljes hitben fordulnánk hozzá, és gyógyulást, vagy valami mást várnánk el tőle, mint gyógyulást, szabadítást, megbocsájtást. Aki valóban így jön ő hozzá, megkapja azt, amire szüksége van, amit kérünk tőle, és így tovább. Kik vagyunk mi? Egyszerűen bűnös emberek, akik magunk is kilettük váltva minden nyomorúságból, majd megbízást kaptuk, hogy hirdessük az Isten szent ígéjét, és azután arra lettünk felszólítva, hogy szent kezeket emeljünk fel Isten előtt harag és kétel nélkül. Aztán, ha még szükséges, kézrátétellel is imádkozzunk, hogy Isten áldása kiáradjon. A kézrátétellel való imádkozás mindig is az áldás jele volt. Jákob mindig kézrátétellel imádkozott, amikor áldásosztásról volt szó, kézrátétellel imádkozva, hogy továbbadják Isten áldását. Milyen szép lenne, ha mindannyian ugyanezt a hitet vallanánk, és nem az emberekre néznénk, hanem egyszerűen azt mondanánk, Uram, de hiszen ez nem az ember, hanem egy szolgálat, és ez nem egy emberi program, hanem Isten országáról van szó, amelybe belekerültünk, hogy az Úrnak szolgáljunk. Mondjátok meg nekem, kik voltak a próféták, mind nagy emberek, akik a Szent Szellemmel voltak felkenve, az íge hozzájuk intéződött, egyrészt isteneknek lettek nevezve, Zsoltárok 82, és ugyanebben a Zsoltárban megvan írva, de mint emberek úgy fogtok meghalni. Mi volt ennek a jelentősége? Isteni anyagot hordoztak magukban, de ők maguk nem voltak az isteni anyag. Ők az isteni anyag hordozói voltak. Szeretteim, ma is ugyanaz a helyzet. Branham testvér, minden apostol, minden próféta egybeértve, ami szerény ki és mi voltunkat is, mi magunk nem vagyunk az isteni alapanyag. hiszen nyomorult, hiányos emberek vagyunk, akik naponta és óránként Isten kegyelmére szorulunk, de magunkba hordozzuk az isteni alapanyagot, az Isten ígéjét, amelyet a Szent Szellem kinyilatkoztatott. És amiben el tudjuk hinni, hogy nem egy próféta, nem egy apostol, nem egy prédikátor az, aki próbál most valamit tenni, hanem hogy gondolatainkat bibliai alapon szabályozzuk, és egyszerűen megértsük, ahogyan el lettünk rendelve az íge hirdetésre, úgy el lettünk rendelve a betegekért való imádkozásra is. Soha nem felejtem el azt a napot az életemben. Ez volt az utolsó kérdésem, amit akkoriban feltehettem Branham testvérnek. Éppen a parkolóban készültünk beszállni a kocsiba, és ez nagyon megérintette a szívemet. És megkérdeztem Branham testvért, hogy jogom van-e imádkozni a betegekért. Az ő válasza egyszerű és egyértelmű volt. Azt mondta Frank testvér, mindenki, akit Isten az evangélium hirdetésére elrendelt, arra is el van rendelve, hogy a betegekért imádkozzon. Ez egyszerűen része a feladatnak. Mi talán mindannyian habozunk ti is, és én is, mi akik az ígével szolgálunk, hiszen nem csak én vagyok az egyetlen, vannak más testvérek is, akik szintén az ígével szolgálnak, talán habozunk. De ez velejárója. Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, tanítsátok a népeket, kereszteljétek meg őket, és azután a betegekre kézrátétellel fognak imádkozni, és azok jobb állapotba kerülnek. Ki fogja meggyógyítani a betegeket? Ki fogja rátenni a kezét a betegekre? Azok, akik hirdetik az evangéliumot, mert az evangélium a szabadítás és a gyógyítás egyaránt benne van. Jézus Krisztus egyszerre szabadító és gyógyító is. Ő a mi szabadítónk. A Golgotán gondoskodott a lélekről, a szellemről és a testről. Az egész ember valóban meg lett váltva. Hadd olvassam fel a jól ismert ígét a Máté 11. fejezetéből. A Máté 11. fejezetéből itt az Úr magához hív, és ő ma is hív. Hadd hallgassuk meg az ő szájából, mintha most intézné hozzánk ezeket a szavakat. A Máté 11. fejezetének 28. versétől a 30. versét. Jöhetek ide én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok terhelve és szorongattatottak vagytok. Én megnyugvást akarok szerezni nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, mert én szelíd vagyok, és a szívemből alázatos. Így megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám enyhe, és az én terhem könnyű. Krefeldben egyszer megkérdeztem, hogy ki ismeri pontosan, mi is egy iga. Hogyan néz ki egy iga, egy járom? Elizeusról olvassuk, hogy 12 igás ökörrel szántott. Az iga vagy járom, az pontosan úgy van beállítva, mint a szemüveg, de két alkatrészből áll, az egyik jobb és az egyik bal. Az igához egy fogat tartozik, mindig kettő. Egy igás ökörfogat voltak éppen két ökröt jelent, nem többet. És amiben az Úrral egy igával kerülünk, akkor mellette kell lépkednünk az íge ritmusa szerint, ővele teljes összhangban, ugyanabba az irányba haladva. Értitek-e, mire van ez utalással? Egyszerűen nem a saját útunkat járni többé nélküle, hanem vele együtt bekerültünk ebbe az igavonásba. Az igavonás nem mindig egyenlően van elosztva. Fiatalkoromban jól megfigyelhettem. Nekünk ugyan lovaink voltak, a szerényebb embereknek egy fogat, Egy pár ökrük volt, és látni lehetett, hogyan történt ez, amikor két ökörnek jármat tettek a nyakára. Nem akarom ezt lebecsülni, de elégszer láttam már, hogyan illeszkedik a két állat egymáshoz. Isten szeretne minket vele egyigába kötni, venni. Azt akarja, hogy vele összhangban legyünk, vele az íge ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépésütem szerint haladjunk előre, és aztán a terhek könnyűvé válnak. Előtte nehéz, mert ő visel téged, és az igát is, és mindannyiunkat, de ha ő vele haladunk, egy az íge ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépésütemben megnyugvást találunk lelkünknek. Mikor vagyunk zaklatottak? Ha nem vagyunk megbizonyosodva, akkor vagyunk nyugtalanok. Ha kétségek merülnek fel, nyugtalanságunk van, néha még gyors szívverés is. De ha összhangban vagyunk az Úrral, vele együtt haladunk, ugyanazon az igában, ahogy itt mondja, vegyétek magatokra az én igámat. Nála még mindig van hely mindenkinek, aki vele együtt szeretne járni. Mindig van hely egy igában vele, nem soknak, mindig csak egynek, neked és az Úrnak, az Úr és te. Közöttetek nem lehet semmi más. Mindenkinek személyesen kell járnia az Úrral. Mindenkinek személyesen kell járni az Úrral. Egy igában nem vehetsz hozzá senki más, még ha kézen fogod sem. És nem tudod azt mondani, most hármasban megyünk itt. Ez csak kettesben működik, az Úr és te, te és az Úr. Meghívhatsz ugyan másokat, hogy jöjjenek ő hozzá, és ők is vegyék magukra az ő igáját, és kövessék őt, hogy megnyugvást találjanak lelküknek. Mert ő azt mondja, hogy az én igám enyhe, és az én terhem könnyű. Abban a pillanatban, amikor összhangban kerülünk Istennel, minden nyugtalanság, minden kétség, minden, ami hitetlenséget és kétséget jelent, el lesz véve rólunk, és így Istennel összhangban kerülünk, és követhetjük őt, a teher könnyűvé válik, és az iga enyhe lesz. Talán mégis néhány gondolat a végidőről, amelyben élünk. Nem tehetünk mást, szinte minden prédikációban hirdetnünk kell a lélek üdvösségét, mindazt, ami az üdvösségünkre szolgál, de azokat a dolgokat is, amelyek most az utolsó időben várnak ránk. Csak két-három helyet szeretnék ahhoz felolvasni. Mindannyian jól ismerjük őket, az első Timóteus 4. fejezetében van. Az első Timóteus 4. fejezet egy nagyon tanulságos ige szakasz, amely szintén az utolsó napokra vonatkozik. Első Timóteus 4. fejezet az első 3 verse. A szellem azonban kifejezetten bejelenti, hogy az utolsó vagy a későbbi időkben egyesek elbuknak a hitben, mert megtévesztő szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz fordulnak. Megtévesztve a hazugok álszent képmutató viselkedése által, akik a saját lelkiismeretükön hordozzák a bűn bélyegét. Ezek azok az emberek, akik tiltják a házasságot, és előírják az ételek mellőzését, pedig Isten azért teremtette őket, hogy a hívők és mindenki, aki felismerte az igazságot, hálával élvezze azokat. Ki az, aki tiltja a házasságkötést? Ki tiltja bizonyos ételek fogyasztását, legyen az nagy péntink vagy más ünnepnapokon? Egyáltalán kire vonatkozik ez az írás, íre szakasz? Ki visel felelősséget érte? Kire van szabva? Kifejezetten az van itt írva, hogy a későbbi időkben, ahogyan a szellem bejelentette, sokan el fognak térni a hittől, és átadják magukat a démonoktól származó félrevezető szellemeknek és tanításoknak. Ezek olyan emberek, akik nem ismerték fel az igazságot, akik a hazugságot az igazsággal cserélték fel. Nem tehetek róla. Ez egyszerűen bennem van, de nem is igazán bennem, mint emberben, hanem Isten ígéje. És ahogy már sokszor mondtuk is, ezekben a napokban fontos, hogy azok, akik felismerték az igazságot, azt a gyertyatartóra állítsák. Aki nem ismerte fel, hiszen az maga sem tudja, merre tart, nem hogy megérti a vele járó feladatot, hogy hirdesse az igazságot, hogy hirdethetné az igazságot. Az összes egyházakban és szabad egyházakban nem tiltják a házasságot igazán, hol van megtiltva, a római egyház teljes papsága között, odáig a kolostorokig, és ott aztán megtaláljuk őket mind. És mit találunk meg ott? Megtaláljuk ezt a bibliai ígeszakaszt szó betű szerint beteljesedetten, miközben kivesznek maguknak egy bizonyos fénykoszorút, és ez aztán álszentséggé válik, ami az embereknek a legcsekélyebb hasznot sem szolgálja. Egy második ígeszakasz a második Timóteus leveléből, a harmadik fejezetből. 2 Timóteus harmadik fejezet, itt az első verstől ez áll. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó időben veszedelmes idők következnek be, mert az emberek ugyanis önzőek és pénzéhesek lesznek, hivalkodóak és gőgösek, rabjai a gúnynak, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek és hűtlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, minden jónak ellenzői, árulók, könnyelműek és önteltek vagy felfogalkodottak, inkább a gyönyörnek vagy az élvezeteknek, mint Isten szeretetének hódolnak. Megőrzik ugyan a jámborság külső színlelését, de annak belső erejét tagadják. Távolodj el az ilyen emberektől, mert ezek közzé tartoznak azok, akik megszerzik maguknak a házakban való beférkőzést, és megpróbálják elcsábítani a női nemhez tartozókat, akik bűnökkel megterheltek, és különféle szenvedélyek hajtják őket. Akik mindig tanulni akarnak, de soha nem jutnak el az igazság valódi felismerésére. Ahogy egykor Jannes és Jambres felléptek, illetve fellázadtak Mózes ellen, úgy lépnek fel ezek is az igazság ellen. Emberek, akiknek elméje zavaros, és a hit szempontjából megbízhatatlanok. Mennyire igaz ez az ige szakasz? És ime, most készítettem egy rövid leírást Branham testvér szolgálatáról német nyelven, amelyet más nyelveken is kiadunk majd, egyszerűen a legfontosabb pontok a hivatását és néhány más dolgot, amit Isten természetfeletti módon véghez vitt és tett. És amikor itt egy ilyen verset olvasok, ahogy akkor Jannes és Jambres fellázadtak Mózes ellen, akkor arra kellett gondolnom, ami Branham testvérnek lett mondva 1946. május 7-én este 11 óra körül. Ahogy Mózesnek két jel lett adva, úgy neked is két jel adatik. És ha az elsőnek nem hisznek, a másodiknak majd hinni fognak. Kik azok az emberek a mi generációnkban, akiket Jannes-hez és Jambres-hez hasonlóan kell besorolni? Hiszen éppen azok a sok prédikátorok, az úgynevezett ígehirdetők valamennyien, az úgynevezett szellemi vezetők valamennyien, akik ellenzik Isten profétáját, a profétai ígeüzenetet, azt, amit Isten közvetlenül a mennyből végzett az ő ígéje szerint, ők mind ellenzik ezt. Hogyan lehetnének ezek összhangba Istennel, ha azt, amit Isten maga végzett, lábbal tiporják, és egyáltalán nem tisztelik azokat? Istennel csak az lehet összhangban, aki tiszteli azt, hinni és elfogadja azt, amit ő tesz. Csak így tudunk Istennel előre haladni és tovább menni. De hiszen itt meg van írva, pontosan úgy, mint egykor Jannes és Jambres. Lehetnek ezek csodatevők is, Jannes és Jambres is azok voltak. Lehet, hogy elegánsan beszélnek, áldozatokat gyűjtenek, hogy a gerendák meghajolnak alatta. És azután, mi következik azután? Kérdezzétek csak meg ezeket az embereket Branham testvérről és a szolgálatáról, mert legkésőbb akkor kikelnek a bőrükből. Én magam átéltem 1960-ban, amikor egy nagy amerikai evangélista európai menedzsere kellett volna legyek. Ez az ember a szolgálatát a Branham testvér szolgálatának köszönhette, és ezt nyíltan be is vallotta. Csak hogy amikor elmondtam neki, hogy nekem megvannak Branham testvér prédikációi, akkor majd kikelt a bőréből, ahogyan azt biztosan még senki sem látta a pódiumon. Aztán feldúltan és hangosan felkiáltott. A Branham testvér prédikációi az egész nagy világon kárt okoztak, és most te azt mondod nekem, hogy neked is megvannak. De éppen, hogy ezek a prédikációk nem okoztak semmilyen kárt, hanem segítséget jelentettek nekem is, neked is, mert kapcsolatba hoztak bennünket az üdvösséggel. De az embereknek el kell fogadni a segítséget, és Istennek meg kell nyitni a szemét és a szíveit. És sokan el kell, hogy jöjjenek az Úrhoz, hogy ő rájuk tegye a kezét, hogy a dolgok ne legyenek homályosak számukra, hogy ne lássak az Isten emberét valahol úgy, mint egy fát, amelyet ide-oda fúj a szél, vagy egy nátszálat, amelyet a szél ide-oda mozgat, hanem úgy, amilyenek az Isten emberei valójában, nevezetesen a mindenható szócsövei, itt ezen a földön. Csak hogy itt vagyunk értesítve arról, mint valaha Janesz és Jambres fellázadtak Mózes ellen. És különösen akkor válik veszélyessé a helyzet, amelyben csodák és jelek is szerepet játszanak. Mert akkor mindenki azt gondolja, ó, igen, Isten itt is jelen van, itt is visszaigazolja az ő szavát, itt is meghallgat. És ennél fogva még mindig az a kérdés, hogy a csodák és a jelek az Isten ígének visszaigazolására történnek-e, vagy valamilyen trükkök vannak alkalmazva, mint Janesz és Jambres esetében annak idején. És ebben is az igazságot mondom nektek. Ha a nagy evangélisták ma, akik ellenségesen viszonyulnak az Isten íge üzenethez és Isten hírnökéhez, még mindig csodákat és jeleket tesznek, akkor határozottan nem azért van, mert Isten ellenségeiként alapvetően valamilyen különleges adománnyal rendelkeznének, hanem azért, mert a hit azokban, akik az ígét hallgatják, Isten iránti hitük a prédikáció által keletkezik, és Isten válaszol azoknak az embereknek, akik hisznek, akik a hallott íge alapján hisznek, és így visszaigazolja nekik az, hogy az ő szava igaz. A prédikátorok és az evangélisták természetesen ezeket a dolgokat annak visszaigazolásának tekintik, hogy jól viselik a zakkót, és jól kötötték a nyakkendőjüket. De ez messziről sincs így. Isten visszaigazolja az ő szavát, és akkor megengedte, hogy a hívők próbára legyenek téve, hogy valóban Isten oldalán állnak-e? Azt kérdezem tőletek, ki hívta el Janesz és Jambreszt? Hiszen nem volt semmilyen megbízatásuk, nem volt semmilyen küldetésük, nem volt még íge üzenetük se. Eleinte egyáltalán nem is léptek fel, csak amikor Isten elküldte Mózest, hogy végrehajtsa a megbízatást, hogy közvetítse az íge üzenetet, akkor ezek az emberek is megjelentek. Nos, kilépett fel elsőként a második világháború után? Azok a nagy evangélisták voltak-e, akiket ma ünnepelnek? Nem, egy Isten által küldött ember volt az, a magasságos prófétája, aki Jézus próféta mintaképére azt a feladatot kapta, hogy mindent helyreállítson Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele előtt. És ebben a kérdésben is szükséges, hogy az emberek gondolatait az Isten gondolatainak alárendeljét, és így összhangba kerüljenek vele, ne ellent mondjanak neki, hanem higgyenek abban, amit mondott. Aztán még a 2. Timóteus 4. fejezetéből származó csodálatos íge, amelyet mindannyian jól ismerek, csak felolvasom. 2. Timóteus 4 az első verstől. Megeskedlek téged, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki egykor az élőket és a holtakat fogja megítélni, az ő megjelenésekor és az ő király uralmakor. Hirdesd az ígét, lépj fel azzal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Bizonyíts rájuk, utasíts rende, incs vagy figyelmeztes a hosszú tűrés és a tanítás bevetésével. Mert eljön egy olyan idő, amikor az emberek elviselhetetlennek fogják tartani az egészséges tanítást, és a saját vágyaik szerint tanítókat tanítók után fognak maguknak szerezni, mert fülcsiklandozó beszédre vágynak. Az igazságtól viszont fülüket elfordítják, és a mesék felé fordulnak. Te azonban maradj minden tekintetben kiegyensúlyozott, vedd magadra a szenvedéseket, végezd el az üdvösség üzenetének hirdetőjéjeként a munkádat, és teljesíts szolgálatodat teljes mértékben. Ehhez minden hozzátartozik, a tanítás, az intés, az oktatás, az ígehirdetés, bármi, ami szükséges, ez mind hozzátartozik Isten teljes tervéhez a gyülekezettel kapcsolatosan. És itt biztosan odafigyeltünk arra, ami a negyedik versben áll. Az igazságtól viszont füleiket elfordítják. És most felolvasom nektek azt az ígét, amely felvilágosítást ad arról, hogy mi fog történni azokkal, akik elfordultak az igazságtól, és rögtön fel fogjátok ismerni azt is, hol történt ez az elfordulás, függetlenül attól, hogy az egész világra kiterjedte, valahol megvolt a kiinduló pontja mégis. A 2 Tesalonika 2. Ez is egy jól ismert ígehely minden bibliaolvasó számára. 2 Tesalonika 2 az első verstől. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelét és a vele való egyesülésünket illeti, egy kéréssel fordulunk hozzátok, szeretett testvéreink. Figyeljetek arra, hogy itt nem egy átmeneti időszakról van szó, hanem Jézus Krisztus megjelenéséről és a vele való egyesülésünkről, vagyis az elragadtatásunkról, hogy egyesülve legyünk vele. Most gyorsan felolvasom nektek az 1. Tesalonika 4. fejezetéből, mielőtt folytatnám a 2. verssel. 1. Tesalonika 4. fejezetének a 16. versétől. Mert maga az Úr fog alászállani a mennyből, mihelyt megszólal az ő ébresztő hívása, mihelyt felhangzik a főangyal harsonája, és megszólal az Isten harsonája, és a Krisztusban elhanytak fognak feltámadni először. Rögtön azután mi, akik még élünk és megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe. És rögtön azután mindörökké az Úrnál, vagy az Úrral leszünk egységben. Egységben vele, ezért vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal egymás között. Mikor leszünk egységben vele, egyesülve vele, amikor újra eljön, és a Krisztusban meghaltak feltámadnak, mi pedig átalakulunk, és így elragadtatunk eléje, az örök és örökre vele leszünk egységben. Elkezdtem újra az első verssel. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelét és a vele való egyesülésünket illeti. Egy kéréssel fordulunk hozzátok, szeretett testvéreink. Ne hagyjátok magatokat a nyugodt megfontolásból izgalomba hozni, és semmi meg ne ijesszen benneteket, sem egy a szellem által adott kinyilatkoztatás, úgymond, sem egy állítólag tőlünk származó kijelentés vagy levél, mintha már eljött volna az Úr napja. Amint tudjátok, már akkor is sokan sok mindent terjesztettek és prédikáltak, és másokat nyugtalanságba ejtettek, és így már akkor is, és ezért hálás vagyok Istennek, szükség volt a korrekcióra, a helyesbítésre, hogy ma rendelkezhessünk vele. Képzeljétek csak el, ha akkor nem történt volna meg a helyesbítés, akkor ma nem állna a rendelkezésünkre, de így viszont a rendelkezésünkre áll, és éppen ezért van szilárd alapja a hitünknek. Olvasom tovább, tehát az Úr napjáról van szó, mintha az Úr napja már eljött volna, de az Úr napja csak akkor jöhet el, miután az Úr Jézus hazavitte az öveit, és az üdvösség napja véget ért. De hiszen ezt mindannyian megértitek, nem de? Fontos, hogy ezt egyszer elolvassuk a brosúrákba is. A harmadik versben ez áll. Ne hagyjátok magatokat senkitől és semmiféle módon megtéveszteni, mert előbb el kell jönnie a hitehagyásnak. Be kell következzen a hitehagyás, és meg kell jelenjen a törvénytelenség embere, a kárhozat fia, az ellenszegülő, aki minden fölé felemeli magát, vagy felmagasztalja magát, ami Isten vagy imádatra méltó, úgy, hogy még Isten templomába is beül, és Istennek adja ki magát. Ebben az ige szakaszban is nagyon világosan fel vannak tárva a jellemzők. Ez már nem egy bozót, amely alatt valami rejtőzik, a dolog le lett leplezve. Nagyon világosan látható. Először is el kell jönnie a hitehagyásnak. És ez a hitehagyás bekövetkeztével az ember egyes számban, a bűnembere, a törvénytelenség fia, a veszedelem fia mindig egyes számban. Mindenki más ott maradt, ahol volt. Most a végidőben az egész világnak bele kell legyen vonva ebbe a csalásba, és kényszerítve lesznek, hogy higgyenek a tévedésnek, mert nem hittek az igazságnak. Fel fogom olvasni nektek, az embereknek megvolt a lehetőségük, hogy higgyenek az igazságnak, de mivel nem hitték, nem tették, kénytelenek lesznek a hazugságnak hinni. Itt az ellenszegülőről van szó. Egy dolgot kérek tőletek. A Bibliában az áll, Jézus azt mondta, amikor eljön a Szent Szellem, ő meg fog dicsőíteni engem. Felmagasztal engem, az enyémből fog venni, és továbbadja nektek, és mindenről ki fog oktatni benneteket. Kit ünnepel, kit éltet, és kit éljen ez Isten emez ellenszegülője? Mária ünnepeket rendez meg, Máriát égbe emeli, hogy még brüng, mintha valakit Cape Kennedyből vagy Cape Canaveralről felrepítettek volna, valamit, ami nem jött vissza soha, és az egész világ behódol előtte. Azt csinál, amit akar. Felülkerekedik Istenen és Isten ígén, jobbra, balra, félre söpri, Szent Atyának nevezteti magát, pedig a Máté 23.9 egyértelműen írva áll, senkit ne nevezzetek Atyának a földön, mert csak egy valaki az Atyátok, és az a mennyben van. És arról is tájékoztatva vagyunk, hogy amikor imádkozunk, akkor így imádkozunk. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. De itt megtalálható valaki, és ez nem Moszkvában, nem Washingtonban, nem Bernben vagy Bonnban van. Nem, higgyétek el, hogy ez az ember Vatikánban van. Egyszerűen ki kell mondani, nevén kell nevezni a dolgokat, vagy ismertek-e még egy személyiséget, aki világszerte ismert, hírneves, aki felemeli magát mindenek felett, ami Istennel, vagy Isten szolgálatával kapcsolatos, ami egyáltalán a szellemi dolgokat illeti. Én még nem láttam senki már, csak azt az egyet, nevezetesen a veszedelem fiát, akinek nagy feladata van ezekben az utolsó napokban, hogy az egész világot, mindazokat, akik nem hittek Istenben, elcsábítsa, félrevezesse. Nos, tovább szeretnék olvasni az 5. verstől, és nem az újságból olvastam most, hanem Isten igéjéből. Most folytatom az 5. verssel. Nem emlékeztek arra, hogy ezt már többször is elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, ami pedig a jelen időt illeti, úgy mégis tudjátok, mi tartja még vissza, hogy a neki kijelölt időben kinyilatkoztathassa, vagy leleple magát. Akkor még minden vissza lett tartva, vissza lett folytva, mert még nem jött volt el az idő erre a fejleményre nézve. Legyen az jó vagy rossz, egy fejleményhez el kell érkezzen a megfelelő idő, Isten üdvösséggel kapcsolatos tervének megfelelően. És így Pál apostol itt egyértelműen leírta, hogy az idő akkor még nem jött volt el erre a ezzel a fejlődéssel kapcsolatosan. 7. vers. Természetesen titokban a törvénytelenség hatalma már működik, hatékony, csak előbb el kell legyen távolítva az útból az, aki most még visszatartja. Majd csak akkor fog nyíltan előtérbe lépni a törvénytelen, akit azonban az Úr Jézus elsöpör az ő szájának leheletével, és elpusztítja az ő eljövetelének pillanatában. Ez is egy nagyon egyértelmű ige szakasz. Nem te és nem én fogunk elszámolni vele, Isten fia fog elszámolni a veszedelem fiával. Ennek én nagyon örülök. Az íge hirdetésünkkel mi csak bemutatjuk a dolgot, mert ez is hozzátartozik a feladatunkhoz, csak hogy nem mi vagyunk azok, akik elszámolunk. Csak azért mondjuk ezeket a dolgokat, hogy mindazok, akik az igazságra rendeltettek, átlássák a szörnyű vallásos álcában rejlő megtévesztést, és át legyenek hatva az igazságtól. Felismerjék az igazságot, és az igazság szabaddá tegye őket a Szentírás szava szerint, ahogy Jézus maga is mondta, aki engem követ, nem fog sötétségben maradni. Igenis, aki őt, az Isten fiát követi, az nem követheti a veszedelem fiát is. Aki az Isten fiával egy igába került, az az isteni irányba halad, az a keskeny úton jár. Az felismerte, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és hogy senki sem jöhet az atyához, csak is ő általa. Erre nézve nincs szükség semmi szentekre, közvetítőkre és pápára sem. Jézus Krisztus, úgy olvastuk, a megváltásunk, ő a mi közvetítőnk, ő a mi szószólónk. Nos, ez esetben kire lenne még szükséged? Senki másra, csak is ő rá. Ő az, és ő elég nekünk. Magasztalva legyen az Úr neve. Annyi ember meg van tévesztve ezekkel a dolgokkal. Nemrégiben Lengyelországban, ahol sok katolikus volt az összejövetelen, az éhség nagy, megemlítettem ezt a két dolgot, és feltettem a kérdést. Az egyház üdvözíti az embereket, mihelyt beleszületnek ebbe a világba, vagyis, ahogy mondani szokták ők, a keresztség által újjászülettetik őket, így akarják kapcsolatba hozni az embereket Istennel, úgymond már is újjászülettek, már is úton vannak a mennybe, örök életük lett, és amikor a halál közeledik, egy kicsit megkenik őket olajjal, hogy az átmenet egy kicsit könnyebb legyen. És akkor mégis azt mondják, hogy az alvilágba kerültek. De hiszen ez mégsem lehet igaz. Ez nem úgy van. Amennyiben Isten véghez visz valamit egy emberen, az örökre, az mindörökkel el van intézve. Éppen ezért kell feltenni a kérdés, hogy lehetséges-e, hogy az emberek, akik üdvözülni akarnak, egyszerűen elhiszik ezt a badarságot, tévedést, amely önmagában ellentmondásos. Mert hogyan lehet az embereket egész életükben üdvözíteni és minden szakramentummal ellátni? Nálatok nem tudom, nálunk a napi lapokban mindig megjelennek a halálesetek, nagy felhajtással a római egyház minden szakramentumával ellátva, haláleset ide, haláleset oda. Igenis, de hol kötnek ki ezek az emberek? A sírkövön az áll, hogy itt nyugszik Istenben, vagy itt nyugszik békességben. A plébános pedig azt mondja az egyházban, hogy a purgatóriumba kerültek. A sírkövön pedig az áll, hogy itt nyugszik békességben. Ez mégsem lehet igaz. Az embereknek jók van megtudni az igazságot. És amennyiben senki más nem mondja el nekik, akkor nekünk kell megtennünk. Hiszen arra vagyunk hivatottak, hogy hirdessük az igazságot. De ezt szeretettel tesszük. Azt szeretnénk, hogy még sokan segítséget kapjanak, és megnyíljanak a szemükben. A 2. Tesalonika 9. versétől Őt, akinek a megjelenése vagy fellépése a sátán tevékenységének a megnyilvánulása mindenféle hatalmi cselekedette a hazugság jelével és csodájával történik. Nem olvastam-e fel nemrég a Jelenések 13-ból, hogy ez az öreg sárkány a sátán rendelkezésére fogja bocsátni ennek az embernek a trónját és hatalmát. Jelenések 13. Itt a hatalom állatként van leírva. A hatalom az állat a Bibliában. Rögtön a végére térek, ne aggódjatok. Jelenések 13. A második vers. Az állat tehát, amelyet lát. Egy pár duchoz hasonlított, viszont a lába olyan volt, mint a medvé, és a szája olyan, mint az oroszlán torka. A sárkány aztán átadta neki az ő erejét, trónját és nagy hatalmát. És még az az egy fej is, amelyen halálos seblet ejtve, de hiszen tudjátok, miről van szó, már beszéltünk róla. Tehát a végidőre nézve, a végső szakaszban a sátán átadja az ő hatalmát, a trónját és az erejét a földi képviselőjének. Így teljes mértékben a sátán és a sátán minden hatalma mögötte áll. Nagy csodák és hazugság jelei történnek. Nos, már most is annyi csoda történik politika és vallási szempontból is. A legnagyobb csoda a kardcsepp meggyógyulása. A kard ugyanis Isten ígéje, és ki volt az egyik vezető személyiség a Római Birodalomban? Ki volt az? Csak el kell olvasnatok a történelemben. Most a halálos sebb már mindannyiunk szeme láttára teljesen meggyógyult. És a szakadást, ahogy nevezik, meg kell szüntetni. Újra egy pásztor és egy nyáj kell, hogy legyen. Egy pásztor és egy nyáj az igen, csak hogy Jézus Krisztus az igazi pásztor, és Isten népe a nyáj. Egyet értetek ezzel? Így kell lennie, és nem másképp. Csak egy jó pásztor létezik. És ő azt mondja, én vagyok a jó pásztor, én pedig életemet adom az én juhaimért. Megtette ő ezt? Hiszen életét adta az ő juhaiért. És miért? Hogy életük legyen, és teljes elégedettségük, igen, örök életük kegyelemből. Szeretném röviden tovább olvasni, a 10. versben ez áll. És az ámítás, csalás és igazságtalanság minden módozatával azok számára, akik elvesznek éppen azért, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, hogy megmeneküljenek. Éppen ezért Isten egy erős téveszmét bocsát rájuk, hogy higgyenek a hazugságnak. Mert mindenki essen áldozatul az ítéletnek, aki nem hitt az igazságnak, hanem örömét lelte az igazságtalanságban vagy gonoszságban. Isten egy kegyelmes Isten, az egész kegyelmi idő alatt. Viszont amikor a kegyelem idő lejárt, ő nem lesz szabadító többé, hanem a bíró lesz. Az ő királyságában, az 1000 éves birodalomban ő lesz a király. Ő minden mindenekben, de minden alkalommal valami különleges egy bizonyos dolog és feladattal kapcsolatosan. Most szabadító és gyógyító, megváltó, szószóló, közben járó, minden, amire szükségünk van az üdvösségre nézve. Azután, mint vőlegény, eljön, hogy hazavigye a menyasszonyt. Királyként felállítja az ő birodalmát, és mi királyokként fogunk uralkodni vele. Bíróként az ő trónjára ül, és minden nép összegyűl majd előtt. Erre sem akarunk részletesen kitérni most. Létezik egy rövid törvényszolgáltatás az 1000 éves birodalom felállítása előtt, és létezik a végső ítélet a fehér trón előtt az 1000 éves birodalom után, amikor minden ember, aki valaha élt a földön, meg kell jelenjen Isten előtt. A halál és a pokol mindennek vissza kell adni a halottakat, és mindazok, akik valaha éltek a földön, aztán meg kell jelenjenek Isten a bíró előtt, akiről a Jelenések 20.11-ben meg van írva, az ég elmenekült előle. Most úgy van, hogy jöhetünk ő hozzá, nem menekülünk előle, hanem hozzájárulunk. És elfogadjuk az íg igazságát, mint Istentől érkező igazságot, és hagyjuk, hogy az Úr munkálkodjon bennünk, hogy az isteni tartalom, isteni erőt tárjon fel bennünk, és hogy Isten szelleme átjárjon minket az isteni élettel, és szemünk is új kenetet kapjon, szívünket újra megnyissuk, és hála emelkedjen fel bennünk Isten iránt azért, amit kegyelemből megtett velünk szemben. Hadd foglaljuk össze. Beléptünk a végidő szakaszába, végső szakaszába. Minden területen, minden úgy alakul, ahogyan a prófétai szó megjövendőlte ezekre a napokra nézve. A veszedelem embere vagy a fia, a bűn és az igazságtalanság embere nyíltan előtérbe lépett már. És az ő teljes leleplezése akkor következik be, amikor szíve állattá válik, ahogyan Nabukadonozor idején 7 évre az ő szíve is állati szívvé vált. De már most is azt teszi, amit tennie kell, és a többi be fog következni az Isten által meghatározott időben. De mi is, mint az Úr gyülekezete, felismertük, hogy nem csak politikailag és vallásilag történik sok minden más irányba, hanem felismertük, hogy Isten kegyelmesen meglátogatott minket, hogy ne csak uramozzunk és a saját útunkat járjuk, hanem készek legyünk Isten akaratát cselekedni. Mert a Máté 7.21-ben az lett intézve hozzánk, hogy sokan jönnek majd, és azt fogják mondani, Uram, Uram, nem ezt vagy amazt tettük. Igenis, sok mindent tettek, csak azt nem, amit Isten ebben az órában tőlük elvárt. Nevezetesen, hogy szálljanak le a magas lóról, szabaduljanak meg a babiloni tanításoktól, térjenek vissza Isten igéjéhez, és hagyják, hogy alávessék magukat a helyesbítésnek, az Úrral együtt haladjanak abban az irányban, amelyet a prófétai szó utalt és bejelentette erre az időre. Hálát adunk az Úrnak, a mi Istenünknek, hiszen nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelmének köszönhető, hogy most láthatjuk és hallhatjuk, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek, hogy láthatjuk és hallhatjuk, mi a lényeg most, hogy ne menjünk a széles tömeggel együtt a széles úton a pusztulásba. Nem kell helyet adjunk a nyugtalanságnak, ahogy hallottuk is, mintha az Úr napja már bekövetkezett volna. Nem, az Úr napja előtt Isten prófétát akart küldeni nekünk, aki mindent a megfelelő helyére állít. És most megvan az időnk, hogy helyet adjunk a helyesbítésnek, a tanításnak és a korrekciónak. És aztán az üdvösség napja véget fog érni, és csak azután jöhet el az Úr napja, amely úgy fog égni, mint a kemence, és az istentelenek szalmának fognak tűnni, és el fogja őket égetni az eljövendő nap. Voltak éppen nem is szeretnénk a negatív dolgokat bevonni az íge hirdetésben. Inkább azt szeretnénk, ha nem lenne Sátán, a veszedelem fia sem lenne, nem lenne megtévesztés, félrevezetés, ha mindezek a dolgok nem léteznének. Őszintén szólva, jobban érezném magam. De csak akkor fogjuk igazán jól érezni magunkat, ha elhagyjuk ezt a földet, és örökre az Úrnál leszünk. Itt ezen a földön sok minden nem tetszik nekünk. De hadd bízzunk Istenre mindent, hiszen ő minden dolgot úgy enged meg, ahogyan annak meg kell történnie, és végül is az Istenünk győzelme mégis nyilvánvalóvá válik. És az ő győzelme a mi győzelmünk is lesz. Ő legyőzte a halált azért, hogy a halál ne árthasson neked. Azelőtt a halál mindenki elnyelt, de a Golgotán az élet ura elnyelte a halált. Halál, hol van a te fullánkod, pokol, hol van a te győzelmed? A halál elnyeletett a győzelemben. Hála Istennek ezért, szeretett szív. Jézus azt mondta János 11. fejezetében, aki hisz én bennem, élni fog, még ha meghal is. Voltaképpen csak egy elválást élünk át a földi testből, egy átlépést a dicsőségbe, a paradicsomba. Így nézve ez nem is halál, hanem egy búcsúzás, ott pedig egy ébredés. Legyen, hogy az Úr megáldja mai napon hozzánk intézett ígéjét, és mélyen megérintene minket, hogy tudatosítsa bennünk, Isten ígéje nem ellenünk irányul. Ő figyelmeztetni akar minket, megvilágosítást adni, helyrehozni, szemünk elé tárni a mostani dolgok fontosságát. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten segített nekünk már is, mégpedig az üdvösség napján. Kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát, és továbbra is kinyilatkoztatja magát, és visszaigazolja az ő szavát. Neki a mindenható Istennek legyen a hála és a tisztelet, a dicséret és az imádat, most is mindörökké. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Drága Isten báránya, hozzád jövünk, felemeljük a kezeinket, fogd te meg a kezünket, ahogy akkor megfogtad annak a vak embernek a kezét, és, aki nem tudott látni, kivezetted őt a városból, kivezetted a táboron kívülre, és ott végrehajtottad a csodát. Azután még egyszer megismételted az egészet, hogy mindenki tisztán láthassa. Szeretet Uram, tedd meg még egyszer velünk. Lendítsd meg újból a szíveket, lendítsd meg újból az eget és a földet, hogy az úgy, ahogy az Ószövetségben és az Új Szövetségben is meg van írva. Még egyszer, ó Istenem, hadd rengjen meg minden, ami megrendülhet. Szeretet Uram, legyen világos mindazoknak, akik hallják a te szavadat, hogy nem vagyunk ellene egy vallásnak, vagy az ahhoz tartozó embereknek, mert mindannyian tévútra tértek. Mi is nélküled voltunk, és mindannyian, mint juhok, pásztor nélkül eltévejettünk, elvesztünk és belegabajodtunk mindenbe. Szeretet Uram, hadd lássák, ismerjék fel az emberek, hogy ez egy átkozott rendszer, ahol ugyan Istenről beszélnek, de elzárják az útot a mennybe, hogy az emberek ne lássák és ne tudjanak eljutni oda. Ó, Uram, légy irgalmas még egyszer a te isteni irgalmasságoddal, és készítsd fel a te gyülekezetedet, a te hírnökeidet, tedd őket lángoló tűzzé, az angyalokat pedig szélvészé. Uram, védj magadhoz minket, hogy a te erődből haladva hirdessük a te ígédet, és te velünk lehess, és még sokaknak megnyíljanak a szemeik, és segítségben legyen részük. Köszönöm neked, drága és szent szavadat, a szent szellemet, szent kenetét, amely megkente szellemi szemünket, hogy láthassunk. Szeretet Uram, hozom hozzád mindazokat, akik ma itt vannak, és valamilyen kérésük van. Legyen az az üdvösség, szabadulás, gyógyulás, vagy más kérelem és közben járás. Együtt jövünk hozzád, a te dicsőségesen győzedelmeskedtél a Golgotán. Amen, halleluja! Te legyőzted a halált, legyőzted a poklot, magadhoz vetted a halál és a pokol kulcsait. és a harmadik napon diadalmasan feltámadtál a halálból. Te élsz, és mi is örökké veled élhetünk. Te visszajössz, és hamarosan visszajössz, hogy magadhoz vegyél minket. Készíts fel minket, először is a feladatokra, majd a te eljöveteledre is. Hálásan köszönjük a te véred erejét, amelyet kiontottál, és amely ma is beszél értünk. Hálásan köszönjük a te szavad erejét is, a Szent Szellem erejét. Hálásan köszönjük, hogy ma is hitelesíted magad, mint az élő. Köszönöm, hogy megmentettél, megszabadítottál, meggyógyítottál. Szabadon veszünk téged, mert hiszünk abban, amit az írás mond. És nyilvánvalóvá válik, hogy a mi hitünk, hogy hittünk neked és bíztunk benned. A te nevednek, hűséges Istenem, legyen a tisztelet és imádat tanúsítva most és mindörökké. Halleluja! Amen.